Következik Politika és Science Fiction 2015. március 10-i előadása. A felvétel készült az ELTE EITK 9-es előadójában.
Jó napot kívánok mindenkinek! Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Köszönöm, hogy eljöttek. A mai órán két science fiction univerzummal kell foglalkoznunk, amelyekben tulajdonképpen nincs semmi közös. Egyszerűen azért foglalkozunk velük együtt, mert mind a kettő popkulturális alkotás, mind a kettő olyan, amely viszonylag ismert szokott lenni, és mind a kettő olyan, amelynek rengeteg politikai dimenziója van. Tehát azt a fajta hosszú előadást, amit megtettem a múlt órán, amikor próbáltam a Dűne és az Asimov univerzumok között valamiféle kapcsolatot találni, azt most megspórolhatjuk magunknak, mert nincsenek ilyen típusú kapcsolatok. Úgyhogy a Dr. Who-ról magyar, elképesztően borzasztó fordításban Ki vagy Doki? Ez a kicsit viccesebb név, annyira vicces, hogy amikor szoktak csinálni BuzzFeed-en ilyen tudta-e ön, hogy milyen vicces fordítások vannak, akkor ezt is sikerült oda berakni. Ki vagy Doki? Who are you, Doc? Ugye így lenne ez akkor angolul ez a fordítás, ami meglehetősen érdekes lenne. Ki ismeri a Doctor Who-t? Tegye fel a kezét, legyen kedves, mennyit kell magyaráznom. Fantasztikus, alig kell magyaráznom. Akkor ezt az első diát, meg az egész trailert tulajdonképpen én hagyni is fogom, és csak a politikai dimenziókról fog beszélni azoknak, akik nem ismerik, azok számára nagyon röviden, hogy miért érdekes ez a sorozat, leginkább csak erről szeretnék beszélni, nem kitérve arra, hogy akkor itt konkrétan mi történik. Ugye a Doctor Who egy olyan popkulturális alkotás, amely már nagyon-nagyon régen, tulajdonképpen azt hiszem a mostaniak közül az egyetlen brit sorozat, amit taglalunk, és különösen a 2005-ös relancsa óta egy ilyen globális, tehát nemzetközi, legis releváns sorozat, amelynek ugye középpontjában egy excentrikus brit szereplő áll, ennek megfelelő brit jellemzőkre. Ugye a Doctor Who sajátossága azon univerzumok között, amelyekkel foglalkozunk, hogy egyrészt nem kizárólag science fiction, tehát nagyon sokféle különböző elem van benne, a másik pedig, hogy a sorozat megalkotói maguk is azt tartják a sorozat egyik legfontosabb erényének, hogy tulajdonképpen bármilyen típusú történelem vagy történet elmesélhető benne. Itt ülők jellemzően ismerik, tehát talán nem kell akkor elmondanom, hogy a domináns sorozatok vagy a domináns elemek azok nagyon különbözőek, ugye találunk benne történelmi típusú elemeket, amelyek Shakespeare-től Van Gogh-on át az ókori Rómával kapcsolatban fogalmazódnak meg. Találunk benne jövővel kapcsolatos elemeket, jövővel kapcsolatos várakozásokat, illetve találunk benne hát ilyen pszichodráma-szerű dolgokat. Mindezt egy meglehetősen szarkasztikus brit humorral előadva, illetve azzal együtt is, hogy a karakterek folyamatosan változnak benne, és éppen ezért kell ezeket figyelembe vennünk. Ugye nem fogunk belemenni azokba a kritikákba most a Doctor Who kapcsán, amely ugye a történet kulturális relativizmusáról szól, tehát érdekes módon Kínába, Indiába nem nagyon szokott látogatni a doktor, Afrikában pedig, amely iránt éppen Magyarország is nyit, még ritkábban szokott megjelenni. Ugye aránytalanul sokat jár Londonban, illetve általában a brit területeken, illetve még az Egyesült Államokban szokott látogatni, de nyilván ezt mindenki tudja, hogy ezzel mi az alkotók célja. A Doctor Who másik jellemzője, hogy szemben a múlt órán taglaltakkal, és szemben egy kicsit akár azt is mondanám az éhezők viatalával, nem egy, a politikai dimenziók nem játszanak különösebb szerepet benne. Hogyha nem lenne belőle ennyi rész, akkor nem is foglalkoznánk vele ezen az órán, mert alapvetően egy emberi típusú politika képről szól. Az óra nagyobbik részében én az éhezők viadaláról szeretnék beszélni. Amiért mégis foglalkozunk vele, az az, hogy egy nagyon sajátosan másképpen optimista, racionalista, progresszív, és talán azt is mondhatjuk, hogy liberális világképet mutat be, mint amit annak idején Asimovnál láttunk. Ugye Asimovról mondtuk azt, hogy a világképe alkalmas arra is, hogy ezt a fajta progresszív, ilyen baloldali, liberális racionalizmust, ha valaki szereti, akkor találjon benne pozitív elemeket, de arra is alkalmas, hogy akár ezen keresztül kritizálja is ezt a világképet. És ezt képest a Doctor Who univerzum legfontosabb jelei hasonlóak az Asimov univerzumhoz, talán az ott megjelenő ilyen leegyszerűsítések nélkül, amennyiben egy nagyon optimista világról fogunk beszélni, egy nagyon meglehetősen racionális világról, és egy olyan világról, amelyben az emberi karakterek ugye alapvetően pozitív és jó szereplők fognak lenni. Ha valaki emlékszik arra, amit annak idején tanult politikai ideológiák kapcsán, akkor ott emlékezhet rá, hogy általában, amikor a legnagyobb különbséget megfogalmazzuk az ilyen progresszív, baloldali, liberális gondolatok, meg a konzervatív gondolatok között, amit úgy hívunk, hogy az antropológia, vagyis az alapvető emberképe ezeknek a politikai rendszereknek, amikor azt szoktuk mondani, hogy ugye a baloldal alapvető emberképe az egy ilyen pozitív emberkép, tehát ugye leghíresebb példája Rousseau, aki azt mondja, hogy ha az embereket a természeti állapotba találnánk, akkor tulajdonképpen mindenki jóba lenne mindenkivel, és ha az embert legegyszerűbb ösztöneire csupaszítjuk le, akkor alapvetően jó szereplőkről van szó, akik alapvetően segíteni akarnak a másiknak. Ugye ez a baloldali emberkép alapja a jobboldali, vagy konzervatív emberkép, ugye az sokkal inkább egy ilyen hobbesiánus világ, ami ugye valami olyasmit mond, hogyha az embert magára hagyjuk a soha nem létező természeti állapotban, akkor ugye homo homini lupus, ember-embernek farkasa, tehát alapvetően nem lesznek egymással barátságosak, adott esetben egymást meg szeretnék ölni, persze mindegyiknek van szélsőséges, meg mérsékelt veziője, de valahol itt lesz ugye a különbség. Úgyhogy ha mégis a doktor Hu meg az éhezők fiadala között valami kapcsolatot akarunk találni, akkor azt mondjuk, hogy az első az egy ilyen nagyon e tekintetben optimistább vagy progresszív világképre épül, az éhezők viatala az egy szkeptikusabb, konzervatívabb, az emberi természettel, az emberi motivációkkal kapcsolatban egy szkeptikusabb dologra utal. De a Dr. Who politika ábrázolásában azt fogjuk látni, ami az egyik legérdekesebb a Dr. Who-ban, és aztán fogunk beszélgetni politikai szereplőkről. Ugye a politikusokat hogyan szokták ábrázolni? Most már eleget olvastunk ahhoz, hogy tudjunk erről valamit mondani. Ugye hát egyrésztről voltak nekünk az ilyen zsarnoki politikusaink, ugye Palpatine, legszebb példa rá, meg még fogunk ilyeneket látni, akik alapvetően a világ dominanciáját szeretnék elérni. Aztán láttunk olyan politikusokat is, akiket nem neveztünk politikusnak, de hát akik végső soron megint csak a Star Wars-ban ilyen hősies szerepet játszottak, vagy akár Asimovnál az intellektusuk, vagy akár a manipulációs készségük segítségével mégiscsak alkalmasak voltak arra, hogy valamilyen módon pozitív hatást érnek el. És ehhez képest a Dr. Who politikusai milyenek? Egyrészt epizódszereplők, másrészt alapvetően jó szereplők, ez egy nagyon fontos dolog, mindjárt Nixonról beszélünk egy kicsit. Még azokat a politikusokat is, akiket egyébként az ilyen baloldali gondolkodás nem szereti politikusnak látni, vagy nem szereti kifejezetten pozitív karakternek látni, azokat is a Dr. Who megpróbálja pozitív karakterként bemutatni. Ez az egyik legjelentősebb figurája most. E tekintetben hoztam az egyik legfontosabb politikai szereplőt az újraindító Dr. Who univerzumban, aki ugye Harriet Jones miniszterelnök, brit miniszterelnök, női szereplő, akivel kapcsolatban egy nagyon fontos dilemmát rögtön meglátunk, ami talán még a legkevésbé jellemző erre a fajta attitűdre, amit az elején próbáltam bemutatni. Ugye mit fogunk itt látni? Emlékszünk erre a részre? Ez a második évad eleje, tehát David Tennant megjelenése Dr. Who-ként. Következő a történet. Van a Sycorax nevű faj, aki eljött a Földre, nagyon csúnya, meg akarta ölni az embereket. Ez nem tetszett a doktornak, érthető módon. Ezzel szemben felhívta az űrhajójára a doktort, a miniszterelnököt, Harriet Jones, itt láthatjuk. De hát a végén minden jóra fordult, David Tennant egy epikus küzdelemben legyőzte a Sycorax vezért, és éppen ezért aztán a Sycoraxek elmentek, mindenki békében van, a David Tennant mindjárt csatlakozhat Rose nevű szőke szerelméhez, és itt a végén beszélgetnek erről, éppen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a Sycorax űrhajó éppen elhagyja a Földet, nézzük meg, hogy mi történik ekkor. Ugye mit látunk? Van egy idegen fenyegetés Nagy-Britanniával szemben, ami ugye a Föld ismert középpontja. Távozóban van a fenyegető faj, és a miniszterelnöknek meg kell hozni egy döntést. A miniszterelnöknek meg kell hozni azt a döntést, hogy egyébként a drámaian, a film végére, vagy az epizód végére elkészülő idegen fegyverrel vajon a távozó idegen fajt megsemmisíti-e, vagy hagyja őket távozni. Ugye mit látunk ebből a Dr. Who emberképével kapcsolatban? Egyrésztről azt látjuk, hogy ez egy agonizáló döntés. Ugye nem arról van szó, talán ezt érezzük is ebből a rövid részedből is, hogy Harriet Jones miniszterelnök egy ilyen szadista szereplő lenne, aki abban élné ki magát, hogy idegeneket mészárol le. Nem erről van szó, arról van szó, hogy hoznia kell egy politikai döntést, és ez ilyen értelemben a politikai komplexitást jól mutatja nekünk. Ugye valóban van egy probléma. Ugye mi az a probléma, amire a doktor az elején is felhívja a figyelmet, hogy egyre többször jelennek meg az emberekkel kapcsolatos hírek, egyre gyakrabban fedezik fel idegen fajok a Földet, és ezek adott esetben fenyegetőek is lehetnek. Tehát mi a helyes mentalitás megsemmisíteni azokat, akik ilyen értelemben fenyegetést jelentenek. A végén az egy nagyon szép beszélgetés, ahol a doktor azt mondja, hogy de hát ez gyilkosság volt, és akkor, hogy most akkor ez miért. És ugye Harriet Jones azt mondja, hogy these are the people I represent, ezek azok az emberek, akiket én képviselek, ugye? Jól jelezve, hogy végső soron ő a választóinak felelős döntést igyekszik ebben a helyzetben hozni. Ha valaki akar adott esetben pozitív analógiákat találni, ugye beszéltünk arról, hogy az ilyen science fiction problémáknak vannak nagyon gyakran valódi politikai vagy társadalomtudományi dimenziói, mostanában is zajlik egy nagyon komoly vita arról, hogy vajon a SETI programot, amiről nem tudom, hallottunk-e, de alapvetően arról szól, hogy idegen jeleket találjon az űrben, érdemes-e felváltani az úgynevezett aktív SETI programmal, amely kifejezetten arról szólna, hogy jeleket küldeni ismeretlen civilizációk számára az űrbe, és ennek kapcsán felhívni magunkra a figyelmet. Ugye Harriet Jones itt azt a döntést hozza meg, hogy hát tulajdonképpen az emberiség számára veszélyes lesz az, hogyha az emberiséget felfedezik, és ugye mi lesz a fő érve, hogy hát a doktor nem lesz mindig itt, hogy megmentse a Földet. Mi persze, aki a sorozatot nézzük, tudjuk, hogy mindig ott lesz, és meg fogja tudni menteni, de Harriet Jones nem rendelkezik ezzel az ismeretanyaggal. Később ugye képes is lesz arra, hogy ezt végül is ezt a döntését helyrehozza, illetve valamit tegyen. De ugye látjuk rögtön a motivációkat. Ugye a politikus alapvetően jó ember, alapvetően saját korlátozott információi és moralitása alapján hoz a választói szempontjából racionálisnak tételezett döntést. Ez valami olyasmi, amit tanítunk egyébként arról, hogy a politikusok normális esetben hogyan viselkednek, ami nem azt jelenti, hogy mindig morálisan viselkednek, hanem azt jelenti, hogy a saját szempontjaik szerint racionálisan viselkednek és megpróbálnak mindent megtenni. Ennek jelzi ugye egy másik elemét, amikor a britek által különösen kedvelt politikus adott esetben akár olyan szuperfegyvereket is felhasználna, mint a közkedvelt dálekek. Ezt még nézzük meg. Ami ugye tulajdonképpen ugyanezt a gondolatmenetet igyekszik aláhúzni, csak éppen ténylegesen egy létező, a britek által különösen kedvelt miniszterelnökkel. Ugye ezek a dálekek, itt most mi már tudjuk. Ugye ugyanez a történet, a politikai szereplő, aki hajlandó bármit figyelembe venni annak érdekében, hogy az adott küzdelmet megnyerje. Még egy szereplőről kell itt beszélnünk, Nixon elnökről, aki azért különleges szereplő a doktor, univerzumban is, nem tudom, láttuk-e azt a részt, a 6. évadban találkozunk vele. Ugye Nixon elnökkel is találkozunk, aki, nem tudom mennyire ismerjük, Nixon elnököt általában az összes progresszív, liberális szereplő gyűlölni szokta, a Watergate, illetve az összes ilyen típusú lopás. Ugye Dr. Who-nak az az egyik jellegzetessége, hogy még Nixon elnököt is be tudja mutatni, hát ha nem is egy pozitív figuraként, egy olyan figuraként, aki legalábbis sajnálatra méltó. A 6. évad két fontos epizódjában Nixon úgy jelenik meg, mint aki hajlandó segíteni a doktornak annak érdekében, hogy egy ilyen világméretű összeesküvést képes legyen meghiúsítani. Vagyis még egy ilyen típusú politikai szereplő is lehet egy pozitív figura a Doctor Who univerzumban. Churchill, vagy akár Harriet Jones is egy ilyen pozitív szerepet játszik, és hát persze, most nem megyünk bele abba a híres részbe, ami egyébként itt is szerepel, amikor a doktor főellensége, a Master vált politikussá. Inkább megpróbálom nagyon röviden összegezni, hogy melyek azok az egész sorozatból, amelyek tulajdonképpen ezt az egész Doctor Who politika képet jelzik. Az első dologról már beszéltünk, és örülök neki, hogy a sorozatot nézők vannak itt, mert ezt vissza tudják erősíteni. Ez kifejezetten ez a 2000-es évek végén előtérbe kerülő szemlélet, amely szerint az intellektuális és egy kicsit ugye ilyen trükkös megoldások az erőszakos megoldásoknál mindig jobbak. Ha valaki nézi ezt a sorozatot, ugye visszatérő elem lesz, hogy az idegenek legyőzése az nem úgy történik, hogy szerzünk egy még nagyobb fegyvert, és akkor jellemzően valamilyen nagy csatába legyőzzük őket, ez nagyon ritka. Sokkal gyakoribb valami emberi megoldás, vagy adott esetben az, hogy az eredetileg gonosznak gondolt szereplők megváltoztatják magukat. A legújabb Dr. Who-val kapcsolatban, a 8. évaddal kapcsolatban kritikaként is megfogalmazták sokan, hogy hát minden veszélyforrásról egy idő után kiderül, hogy hát itt nem veszélyforrásról van szó, csak egy nagy félreértésről, nem értjük egymást, igazából itt mindenki békét és ugyanazt akarja. Szintén egy nagyon fontos elem ugye az antimilitarizmus a Dr. Who-ban, a doktor közismerten az erőszakot, illetve a fegyvereket elutasító típusú szereplő szokott lenni. A politikai szereplők kapcsán már beszéltünk ugye a liberális realizmusról, talán így tudnánk jellemezni ezt a fajta szemléletet, ugye a liberalizmus és a realizmus alapvetően két egymással szembeálló politikai filozófiai irányzat szokott lenni, de ugye láttuk mind a kettő problémát, az alapvető jobbító szándékot és a realizmust is a Harriet Jones példában. A determinizmus és a szabad akarat problémája, ugye, ami visszaszokott térni a Doctor Who univerzumban, ahol hát ugye nagyon sokszor beszélgetnek arról, hogy most akkor meg lehet-e változtatni, ugye ez egy örök, az időutazásos történetek örök problémája, meg lehet-e és meg kell-e változtatni a jövőt. Még három nagyon fontos kérdés. Az egyik klasszikus baloldali gondolat a nemzetközi politikában a multilateralizmus, ugye a doktor a UNIT nevű szervezettel van affiliálva, ami az Egyesült Nemzetek egyik szervezete, vagyis ha valami nagyon nagy baj van, akkor ki lesz az, aki megvéd minket, ugye a legtöbb hollywoodi filmben ki lesz az, aki megvéd minket, ugye US Air Force, vagy adott esetben valamilyen más amerikai szereplő, de mindenképpen a Pentagon lesz az, aki ebben szerepet játszik. Ugye a Dr. Who-ban nem erről van szó, és nyilván vicces lenne, hogyha a királyi légierő játszaná ezt a szerepet. Tehát ehhez képest inkább a UNIT lesz ez a szereplő, tehát egy erős multilaterális elem van, és egyébként is figyelnek erre a Dr. Who-ban nagyon gyakran, legalább három esetben a jövőben, például az Indiának van egy egészen komoly űrkutatási programja, és nyilván a briteknek van hozzá egy komoly kapcsolatuk. Az indiai űrprogram lesz az, amely megmenti a civilizációt, de találkozunk más országokkal is. Szintén ezt a fajta ilyen baloldali, liberális szemléletet jelzi az egész idegenek jogai szereplő. A Doctor Who egyike azon sorozatoknak, van még ilyen, Avatar, ha valaki figyelte, ahol a gonosz szereplők nagyon gyakran emberek lesznek, és a jó védendő szereplők, azok nagyon gyakran kiszolgáltatott fajok, elnyomott szereplők, vagy meg nem értettség miatt megjelenő más típusú szereplők, ugye az údok, vagy a homo reptilis is ilyen típusú szereplő lesz. Miközben az egész Dr. Who-nak egy alapproblémája lesz a genocidum problémája, hogy az egész sorozat alapját képezi az az alapgondolat, hogy a doktor valamikor a múltban kiirtott az egész saját faját, ami nyilván rossz dolog, és ezért aztán megpróbál vezekelni. Hölgyeim és uraim, én ennyit szerettem volna erről mondani, és akkor beszéljünk az egyébként politikailag talán sokkal izgalmasabb, sokkal több dolgot bemutató Éhezők viadala sorozatról. Beszéljünk egy kicsit az Éhezők viadala politikai rendszeréről. Hagyom először, hogy az Éhezők viadala politikai rendszerét Snow elnök mutassa be nekünk, jó? Ő mégiscsak egy hitelesebb szereplő lesz ebben. Fogunk még ilyeneket nézni. Egyébként az a szerencsénk, hogy a Éhezők viadala egyébként nagyon híres PR kampányként, illetve kampányként is szokták tanítani, mert a vírus kampányban nagyon ügyes volt a Lionsgate filmstúdió, egy töredékét költötte arra még az első Éhezők viadala előtt, amit általában nagy stúdiók szoktak, és ilyen kis videókkal próbálták népszerűsíteni, ez egyébként egy trélere volt konkrétan a filmnek, és fogunk még ilyeneket látni, ezért aztán ez nekünk egy szerencsénk. Szerintem miért nagyon izgalmas az Éhezők viadala, vagy miért kell róla beszélni, hogy az Éhezők viadalát, főleg amikor könyvben megjelent, nagyon sokan ilyen Twilight típusú, ilyen tini regényként pozícionálták, meg gondolkodtak róla, ami részben nyilván igaz, hogy a történet középpontjában mindenki tudja, egy fiatal lány van, akit kiszakítanak a környezetéből, beraknak egy arénába, ahol meg kell küzdenie más szereplőkkel, annak érdekében, hogy megölje őket, és hát a végére beleszeret valakibe, de közben otthon is van egy pasia, tehát egy szerelmi háromszög is kialakul, egy kicsit, mintha egy vámpír, vagy egy vérfarkas lenne, tehát van egy ilyen típusú analógia benne, de szerintem ez egy indokolatlan leegyszerűsítés a történetben, rendkívül sok politikai dimenziója van ennek az egész franchise-nak, ami ugye egy klasszikus, úgynevezett disztópikus science fiction világot mutat be nekünk, vagyis egy olyan science fiction világot, amely egy post-apokaliptikus rendszerben van. Nem tudom, mennyire tudjuk, de az egész klasszikus eleme, amennyiben gyermekeket egy arénába helyeznek el, hogy egymást megöljék, egyébként ez egy viszonylag régi toposz, mind az irodalomban, mind a science fictionben, a leghíresebb talán Japánban ez a Battle Royale analógia, de ha valaki a Legyek ura című regényt ismeri, ott is meg lehet találni ennek elemeit, tehát ez egy viszonylag egyértelmű rendszer, és ugye azt is látjuk, ahogy a három kötetben, ugye a harmadik kötetet szedték ketté a legutolsó filmben, a három kötetben van egy folyamatos evolúciója a sorozatnak is, bocsánat, tehát a franchise-nak is, amennyiben ugye az első kötet az még konkrétan alapvetően az arénáról szól, alapvetően keveset tudunk meg a környező politikai világról, a másodikban már ugye a lázadás előszelét látjuk, a harmadik kötet pedig tulajdonképpen a lázadás egészéről szól. Igyekszem nem spoilerezni a legvégéről, azt hiszem, hogy talán nem fogok. Most ugye a szemben a Dr. Who-val, amiről ugye azt mondtuk, hogy nincs neki egy alapvetően politikai dimenziója, az Éhezők viadalának van egy alapvetően politikai dimenziója. Tehát van neki egy ilyen érzelmi szála, de végül is miről szól az egész? Egy lázadásról, egy elnyomó rendszerrel szemben, amely elnyomó rendszerrel szemben ugye a hősünk fel fog lázadni. Nagyon érdekes módon teszi ezt, és nagyon érdekes módon fog ez a lázadás is megjelenni, és ráadásul az egész elnyomó rendszerben rendkívül fontos szerepet fog játszani a propaganda. Ugye hogyan néz ki ez a politikai rendszer? Ugye hallottuk Snow elnököt. Snow elnök mit mondott? A miénk egy ilyen egységes társadalom, nagyon boldogok vagyunk így együtt, a Kapitólium, ugye a beating heart, tehát a szív és a körzetek. Tehát egy ilyen egységes rendszer van. Ezt az egységet ugyanakkor, aki megbontja, hát azzal mi fog történni? Természetesen az megbontotta az egységet, vagyis kilép ebből a közösségből, legitimmé válik a megsemmisítése adott esetben, mert mindannyiunknak árt. Klasszikus autoriter gondolkodásmód ugye azt mondani, hogy a nép az tulajdonképpen egységes, mindenki ugyanazt akarja, aki ezzel az egységgel szemben fellép, és kritizálja a vezetőt, az tulajdonképpen mindenkinek árt, hiszen a rendszer egésze arra épül, hogy ez az egység fennmarad, és aki mindenkinek árt, azt logikusan lehet majd támadni. Ugye nem véletlenül láttuk, mi volt kiírva, unity, sacrifice, vagyis egység, önfeláldozás, ilyen típusú elemeket láttunk az elnök logikájában. Tehát ez a politikai rendszer alapja. Ugye milyen elemei vannak a politikai rendszernek? Ugye van egyrészt a Kapitólium, amelyben maga a viadal zajlik, hát látták, akkor itt a többség látta a filmet, ez egy gazdag, prosperáló, alapvetően békés, kicsit extravagáns, kicsit dekadens politikai rendszer, ahol ugye az emberek a partin, ahogyan az a második filmben is van, ugye olyan sok ételük van, hogy hát hánytatják magukat, hogy még többet lehessen enni. Tehát egy meglehetősen jó helyzetben lévő politikai rendszer van. Mert az egész mondandóm tulajdonképpen arról szól, hogy azért vegyük észre, hogy ez egy nagyon más típusú rendszer, mint a Star Wars-ban Palpatine birodalma. Ez egy, hát szinte azt mondanánk, hogy egy boldog, lelkes rendszer, ugye? Tehát aki a Kapitóliumban él, és a Kapitóliumban születik, az tulajdonképpen mit vesz észre a politikai rendszerből? Neki viszonylag jó. Nyilván ott is van szegénység, meg ott is vannak problémák, ezt a könyvből tudjuk egyébként, a filmből nem. De hát alapvetően nézheti a reality show-t, ahol megölik egymást a gyermekek a disztriktekből, de egyébként pedig, hát az lehet, hogy neki nem olyan szimpatikus, hogy azokat megölik egymást, de amúgy olyan különösebb problémája nincs, vannak ilyen partik, meg olyan modernitás és fejlettség. Ugye ez van a Kapitóliumban. Mi van ehhez képest a körzetekben? Ugye 12 körzet van, minden körzet milyen specializált valamilyen termékre, legyenek ezek ruhák, élelem, valami, és ezek megpróbálják a Kapitóliumot ellátni ezekkel a különböző termékekkel vagy szolgáltatásokkal. Hogyan néznek ki ezek a körzetek? Ugye ezekben a körzetekben, ugye Katniss a 12. körzetből van, folyamatosan jelen vannak ezek az erőszakszervezetek, ezeket egyébként így hívták, Stormtroopers meet Death Punk, ugye ezek a peacekeeperök, békefenntartóknak hívják őket, de hát ilyen maszkban vannak folyamatosan, hogy ne lehessen azonosítani őket, tehát kicsit ugye a birodalmi rohamosztagosok és a Death Punk zenekar egyik találkozásából lehet őket előidézni, így néznek ki, így tervezték meg őket. Ők azok, akik fenntartják a rendet. Ugye mi a jelentőség annak, hogy ők békefenntartók? Nem tudom, mennyire emlékszünk rá, hát ha valaki annak idején 2006-ban az összödi beszéd kapcsán felvetődő helyzetre emlékszik, akkor egy nagy vita volt Magyarországon is arról, hogy a rendőri azonosító jelek azok milyenek. Ugye ez az egyik klasszikus különbség a különböző erőszakszervezeteknél, hogy a demokratikus erőszakszervezetek, mint például a rendőrség, beazonosítható kell, hogy legyen. Ugye akkor lesz elszámoltatható. Mert akkor tudjuk, hogy ki milyen cselekedetet hajt végre. Ugye, ha ott a kamera, ott az arcom, akkor, hogyha lelövöm a velem szemben lévőt, akkor elszámoltatható vagyok. Ezzel szemben az olyan típusú szervezetek, ahol ez a beazonosíthatóság nincs meg, ugye kommandósok, vagy a másik oldalon terrorszervezetek képviselői jellemzően is iszlám állam, vagy birodalmi rohamosztagosok nem beazonosíthatók, ugye? Nem azért nem beazonosíthatók, hogy jól nézzenek ki a kamerán, hanem azért, hogy ne lehessen tudni, hogy ha adott esetben atrocitást követnek el, akkor azért ne lehessen őket felelősségre vonni. Ugye ezért mondja, a különleges osztagok, kommandósok nagyon gyakran nem beazonosíthatók. Ez az egyik fontos különbség a való világban is, a demokratikus, elszámoltatható erőszakszervezetek beleértve egyébként a katonaságot és az ilyen paramilitáris egységek, különleges egységek között. Nyilvánvaló, hogy nem véletlen, hogy PNM erőszakszervezetei ilyen helyzetben erőszakszervezetként működnek. Tehát van egy Kapitóliumunk, amelyben viszonylag rendben működnek a dolgok, és van egy kizsákmányolás épülő körzeti birodalom. Ugye mai közgazdászok megmosolyognák egy kicsit ezt a rendszert, ami arról szól, hogy a 12 körzet az tulajdonképpen nyersanyagokat szolgáltat a Kapitóliumnak, mert ugye ma már tudjuk, hogy nem teljesen logikus ennek a lényege, és igazából voltak éppen semmi oka nincs annak, hogy a körzetek folyamatosan el legyenek nyomva, tehát valószínűleg a Kapitólium technológiájával nyugodtan lehetne a bányából kibányászni a nyersanyagokat, anélkül, hogy embereknek kelljen ebbe meghalniuk, de hát mégis azért ez egy szép típusú, szép politikai rendszer. Egy másik nagyon fontos dolog, amit észre kell vennünk, hogy másoknak látszanak a szabályok. a Kapitóliumban és a körzetekben, de nem csak abból a szempontból mások, hogy az emberek másképp élnek, hanem másképp is reagál a rendszer. Ugye van e tekintetben nagyon érdekes különbség, hogy ugye mit csinálnak a körzetekben? A körzetekben valaki nem viselkedik jól, kimennek a békefenntartók, ugye nagyon szép orwelli név, ugye békefenntartók, és jól agyonverik az embereket, akik adott esetben lázonganak, vagy ugye a Catching Fire, tehát a második film egyik híres jelenetében, amikor egy idős ember felemeli a kezét, és a Mockingjay dalt, szimbólumot mutatja be, illetve fütyüli el, akkor azonnal ott helyben kivégzik a békefenntartók. Tehát a körzetben tulajdonképpen ez a különleges állapot, kijárási tilalom, rögtönítélő bíróságok történnek. Ugye ehhez képest mi történik a Kapitóliumban? Van a, ugyanebben a filmben, a Catching Fire-ben, ahol ugye a győztesekből lesz most már az aréna közönsége, ott a győztesek kitalálják, hogy hát próbáljanak nyomást gyakorolni a tömegekre annak érdekében, hogy végül is ne jöjjön létre ez a játék, és ugye minden korábbi győztes az viszonylag népszerű, tehát kitalálják azt, hogy ha a tévében meglehetősen az érzelmekre hatva megpróbálják elmagyarázni, hogy hát nincs szükség itt ezekre a játékokra, akkor majd a nép ezt jól tolerálni fog, és akkor van egy jelenet, ahol megfogják egymás kezét, és akkor ilyen nagyon szép hang van. Ugye hogyan reagál erre a rendszer? És a tömeg elkezdi ezt tapsolni, tehát örülnek neki, hogy ez van. Hogyan reagál a rendszer? Kikapcsolja a kamerákat. Ami egy nagyon szép kontraszt, ugye? Ugyanez történne egy körzetben, valószínűleg agyonlőnék az összes embert azonnal. Ugye, de a Kapitóliumban nem érvényesek ezek a szabályok. A Kapitóliumban egyetlen nem látunk egyetlen békefenntartót sem, mert a Kapitóliumban, ha nem is jogállami körülmények vannak, mert persze az nem egy jogállam, ahol csak úgy ki lehet kapcsolni a televíziót, mert hát a média minden jogállamban pártatlan, független és önállóan működik. De mégis önmagában a kikapcsolása az nem tűnik egy olyan erős szankciónak. Vannak persze kivételek, ugye emlékszünk talán arra még a szintén a második filmben, amikor a tervezőjét Katniss ruhájának, színát ugye Katniss előtt verik meg. De még talán erre is azt mondhatnánk, hogy azért például nem lövik rögtön le, meg ez inkább talán a lélektani hadviselés része. Tehát látjuk azt, hogy a Kapitóliumban mintha más szabályok vonatkoznának a politikai rendszerre. Ugye a Star Warsban nem láttunk ilyet. Ugye? Tehát hiába van Coruscantban, oda megy Anakin Skywalker, és az összes fiatal Jedit ott helyben lemészárolja. Tehát nem arról van szó, hogy ott bármilyen mentességet élvezne bárki. Ezért aztán, hogy mi politológusok mindig szeretjük besorolni ezeket a rendszereket, ezeket sokkal inkább egy autokratikus rendszernek érdemes hívni. És még egy fontos elem, Snow elnököt valószínűleg soha nem választotta meg senki, sőt később megtudjuk, hogy a versenytársait megmérgezi, ami hát nyilván egy demokratikus rendszerben nem helyes. De azért megint csak, ha valaki emlékszik a második filmre, persze meg lehet játszani a lelkesedés Snow elnök iránt, de azért van az az érzésünk, legalábbis mintha a filmkészítői ezt az érzést akarnák sugározni, hogy azért neki van egy tényleges társadalmi támogatottsága. Tehát nem, ugye Palpatine-ról, főleg amikor már leölt mindenkit, nehezen tudjuk elképzelni, hogy ad egy nagy bankettet, és az emberek ott őszintén tapsolnak neki. Ehhez képest, amikor elmondják a nevét, akár akkor egy rohamosztagos is meglehetősen pánikba esik, és inkább menekülni szeretne a helyszínről. Snow elnök nem ilyen, ugye ott van egy őszintének látszó támogatás. Most éppen ezért megint csak politikai dimenziók, legalább két analógiát felraktak, ami szerintem érdekes, vagy aminek a kapcsán egyébként akár vitát is lehet folytatni. Az egyik ilyen analógia, ami az éhezők viadalában van, az a római analógia. Különösen a római köztársaság, tehát még a pre-birodalmi időszak. Beszéltünk már róla Asimov kapcsán, hogy a római analógia mennyire erős általában is ezeken a helyeken, ugye nevekben is Cézárnak hívják az egyik szereplőt, ugye a gladiátor játékok logikájára épül, ugye a Panemen Circenses egész logikáját megjeleníti ez a politikai rendszer. Milyen volt az a római birodalom, vagy római köztársaság, amikor a szavazati jogot még nem terjesztették ki mondjuk a provinciákra? Ugye ha valaki megint csak a Róma című sorozatot látta, ott kiváló példákat láthatott erre, de azt se zárom ki, hogy valaki tanult történelmet. Tehát ugye milyen politikai rendszer volt ez? Hát ha az ember Rómában élt, szavazati joggal rendelkezett, legalábbis ha nem volt rabszolga, meg egyéb ilyen kizáró körülmények, szavazati joggal rendelkezett, befolyásolta a politikai rendszert, az is egy nagyon véres és erőszakos politikai rendszer volt, ugye a római politikai rendszer, de ha Rómában született valaki, római polgár volt, az adott politikai környezetben viszonylag kevés bántásra esetett, és ráadásul vonatkoztak rá jogszabályok, meg szóval úgy védve volt a legsúlyosabb önkénnyel szemben. És valamilyen módon ki kellett szolgálni az igényeit. Nem véletlen, Snow elnök folyamatosan, mint minden diktátor egyébként, mi a fő motivációja? A pozíciójának a védelme. Ugye ez egy nagyon, másik nagyon fontos dolog, rengeteg könyv szól erről, Legutóbb én éppen Saddam Hussein kapcsán olvastam, Saddam Husseinnek az archívumait megnyitották nemrégen, és ezért most már azt is tudjuk, hogy az irakiak, amikor bevonultak kis kitérő, ugye sokáig nem értették, hogy Saddam Hussein az miért gondolta, hogy ő miért nem szállt szembe az amerikaiakkal, amikor jöttek, vagy miért nem adta fel magát, tehát hogy miért volt ilyen hülye. És onnan is tudjuk, meg máshonnan is, hogy a legtöbb diktátor elsősorban mitől fél, a rezsimjének a bukásától, ugye? Mert egy diktátornak mi a legnagyobb problémája, ha az adott rezsim megkérdőjelezésre kerül? Ugye a diktátort persze az ország sorsa is érdekli, de végső soron az ő belső ellenségei, azok nagyobb veszélyt jelentenek rá. Ugye Sztálin egy évvel a II. Világháború kezdete előtt 95%-át a tisztjeinek kivégezte, ami egy hülyeségnek tűnne katonai szempontból, de nagyon racionális abból a szempontból, ha valaki a saját hatalmát akarja védeni. Észak-Korea mozgását is gyakran szokták úgy magyarázni, hogy itt elsőben a rezsim a saját belső ellenségeivel szemben próbál leszámolni. Ugye a Snow elnök is valahogy így gondolkodik. Ugye állandóan ugye minden diktátor állandóan fenyegetve érzi magát. Állandóan azt gondolja, hogy bárki bármikor vele szembeszállhat, és neki ez a legnagyobb problémája, hogy ugye Katniss személyében egy lázadási gócpontot tud bemutatni, ugye a római analógia is egy kicsit erről szól. Ehhez képest, ha valaki ugye az ókori Rómában a provinciákban született, akkor ez sokkal kellemetlenebb élete volt, akkor a római hadsereg, illetve a római jelenlévő szereplői egy elég negatív módon bánhattak rá. Ebből legjobban nyilván a Brian életét ismeri mindenki, ahol látja, hogy a rómaiak hogyan bánnak a helyiekkel, nem mindig jó fejek, bár néha persze viccelődnek, de mégis alapvetően egy underclassként tartják a helyi személyeket, ezért aztán tulajdonképpen ezt egy ilyen modern kolonializmusnak is tekinthetjük. A másik példája ugyanis ennek a helyzetnek az ugye a gyarmattartó, európai gyarmattartó rendszerek, ahol valami ilyesmi rendszert építettek ki valamikor a 19. században. Ha az ember brit volt vagy francia, akkor nagyon jól el lehetett Franciaországban. De ha a francia birodalom része volt mondjuk Algériában, vagy a brit birodalom része Indiában, akkor ugye sokkal kevésbé lehetett neki kellemes. És ugye még egy elem van benne, ez az oszd meg és uralkodj, amennyiben ugye nem minden körzet egyenlő. Vannak kiemelt körzetek, például ugye a második körzet is ilyen, ahonnan a békefenntartók jönnek. Figyeljük meg, hogy tulajdonképpen a második körzet polgárai, amint a békefenntartókat képzik, sokkal, de sokkal jobb helyzetben vannak, mint az, amire emlékszünk talán a 12. körzetről, ahol ugye Katniss élt. Ez volt ugye a második körzet, ugye nem feltétlenül vettük észre azt, hogy itt ők nagyon-nagyon rosszul élnének ebben a körzetben, de nézzük meg, hogy mi a helyzet egy másik körzetben, ami már kevésbé gazdag. 9-es körzet. Szóval az egyik dolog, amit látunk, nyilván mindenki érezte a kis utalásokat, hogy hát nem biztos, hogy minden elemet meg lehet találni az adott körzetben, mert ilyen bonyolult dolgok, mint tojás, meg visz, nem biztos, hogy elérhetők bizonyos helyeken. Azt is láttuk, hogy körülbelül 5-ször annyit kap a helyi békefenntartó alakulat, mint az a 3 darab étel, amit ők készítenek. Tehát ez a fajta rendszer is egyébként nagyon ügyesen, meg a sorok között mutatja nekünk egyrészt azt, hogy hogyan próbálja kijátszani és körzeteket egymással szemben a Kapitólium, meg az is, hogy hát itt tulajdonképpen mit igyekszik a propagandával mutatni. Egy másik lehetséges analógia egyébként ez a dél-afrikai apartheid rendszer, ami ugye egy kicsit a római logikánra épült, vagyis hogy a fehér társadalom, ugye a fehér elnyomó 5-10% az sokkal jobb helyzetben volt, mint az akkori fekete rendszer, de alapvetően minden olyan helyzet, ahol egy viszonylag gazdagságban és jólétben élő kisebbség elnyomja az egyébként többségi társadalmat, azt valami ilyen rendszernek nevezzük, de azért ugye ez nagyon más, mint amikor van egy darab diktátor, aki a saját személy kultuszának megfelelően próbálja elnyomni ezt a rendszert. Ez talán a különlegessége az éhező fiatal politikai rendszernek, de van nagyon sok másik különlegessége. Az egyik dolog, amiről rengeteget beszéltünk, ez a propaganda. Miért van ennyi propaganda a filmben? Miért kell állandóan ilyen dolgokat csinálni? Azt szoktuk gondolni néha, hogy a propaganda az alapvetően a nagyon elnyomó, erős rendszerek jellemzője, de a propaganda valójában nem is feltétlenül elsősorban erről szól. A propaganda nagyon gyakran, legalábbis az ilyen rendszerekben, a kicsit gyengébb rendszerek jellemzője. Miért? Hogyha az embernek van elég birodalmi rohamosztagosa, akkor viszonylag kevés szüksége van propagandára. Ugye a Star Wars-ban nem szoktunk látni Palpatine személyi kultusz szobrokat mindenütt, illetve nem próbálnak minket meggyőzni a birodalmi rohamosztagosok arról, hogy valójában ők csak a javunkat akarják, hanem lelőnek minket, hogyha lázadni próbálunk. Ugye, tehát nem a propaganda eszközével nyom el, ugye? Sauron sem próbált először tévékamerákat küldeni körbe, hogy meggyőzze az embereket, hogy csatlakozzanak, katonai erővel elfoglalja, ami nem tetszik neki, és ugye még a náci rendszerben is, ugye? Tehát nem emlékszünk arra, Persze volt belső propaganda, meg voltak náci propaganda filmek, de nem arról volt szó, hogy a náci rendszer hatalmas erőfeszítéseket tett volna arra, hogy mondjuk az Egyesült Államokat meggyőzze arról, hogy hát a náci rendszer tulajdonképpen egy tök jó rendszer, és nincs is vele semmi baj, hát miért nem kell vele békében lenni, nem ez a rendszer logikája. A propagandát általában olyan rendszerek alkalmazzák, ahol ez valamilyen módon nem megy. Valószínűleg nincs elég, és ezt később megtudjuk. A rendszer ugye katonailag sokkal instabilabb, mint az látszik. Ez egyébként a utolsó filmből majd ki is fog derülni. Sokkal gyengébb a rendszer, mint ezt sokan gondolják, ezért aztán a gyenge rendszernél mire van szükség? Propaganda elemekre. Azt is vegyük észre, hogy a propagandának alapvetően két nagyon különböző funkciója van. Ugye miről szól a propaganda a Kapitóliumban? Ugye itt mutatja be elsősorban azt, amit várnánk egy propagandától, tehát a Kapitólium lakossága mit gondol? Ő azt gondolja a propaganda filmek alapján, hogy ezek a körzetek, ezek alapvetően békében élnek. Ha valaki a 9. körzetben lakik, akkor őt meggyőzi ez arról, hogy tulajdonképpen minden rendben van. Nem győzi meg, mert ő pontosan tudja azt, hogy hát ez nem így van, mert van neki mindennapi élménye. Kinek szól elsősorban ez a fajta propaganda? Ugye a Kapitólium saját rendszerének. Tehát a propaganda egyik funkciója itt az lesz, hogy a saját politikai rendszeren belül meggyőzze a nem választókat, de legalábbis a lakosságot. A körzetekben pedig minek eszköze? A félelem eszköze. Ugye, ahogy a maga az éhezők viadala is elsősorban miről szól? Arról szól, hogy emlékeztesse a rendszer ellenfeleit arra, hogy hogyan járnak akkor, ha lázadnak a Kapitóliummal szemben. Nem tudom, mennyire jött át, de az egész éhezők viadala logikája, hogy 74 évvel ezelőtt fellázadtak a körzetek a Kapitóliummal szemben. Az éhezők viadalát akkor vezették be, amikor a Kapitólium leverte a lázadást. Miért? Hogy emlékeztesse a körzetek lakosságát arra, hogy lázadni reménytelen. Ezért aztán minden évben megölnek 23 gyereket a körzetekből. De azt is vegyük észre, bármennyire is nem is szép mondani, hogy valójában az éhezők viadala egy viszonylag olcsó, mind erőforrásban, mind emberi életben olcsó eszköz a Kapitólium számára arra, hogy ezt fenntartsa. Ugye ezért zseniális. Mert hogy nem kell kivégezni a lakosság egy tizedét, nem kell internálni senkit, viszonylag kis emberáldozattal meg tudja oldani ezt a fajta elnyomási funkciót, de az ilyen dolgok általában megint csak a rendszer gyengességéről szólnak. Egyébként miért? Mert a Kapitólium, mert ugye hát most már csak ez a 12 körzet van meg a Kapitólium, valamikor a múltban volt valami apokalipszis, ami miatt mindenki más meghalt. Az emberi élet nagyon értékes ebben a helyzetben. Ezért aztán a propaganda szerepe a körzetekben mi? Elsősorban a félelem bemutatása. Ugye nagyon érdekes, amikor kihúzzák a neveket, ugye emlékszünk az már az első részben is, és ott vannak a tévékamerák, akkor ugye nem elvárás az, hogy a tömegek éljenezzenek. Ugye a tömegek sírnak, az, akit kiválasztanak, az gyakran sír, stb. Ezzel semmi problémája nincs a Kapitóliumnak. Ugye, ha emlékszik valaki, hát vagy akár tanulta Magyarországon, ugye a május 1-i felvonulásokon nem az volt az el, tehát ott azért boldognak is kellett lenni. Ugye felvonult mindenki majális, mindenki lelkesedett. Általában az ilyen tömegdemonstrációkon, amikor a propaganda célja az aktív támogatás kifejezése, akkor a rendszer nem szokott megelégedni azzal, hogy bemutatja az eseményeket, hanem lelkesedést is vár el. Itt ugye erről nincs szó. Tehát sokkal inkább igyekszik ez a fajta propaganda a félelem légkörét elérni. Tehát ilyen értelemben a félelem eszköze lesz. Az új filmben, és sokan szokták ezért kritizálni magát a Mockingjay-t, tehát az új filmet, hogy hát most tulajdonképpen miért kell ilyen kamerákkal követni a Katniss-t, azt is mindjárt meglátjuk, hogy ugyanez lesz a funkciója a kérdésnek. Amiért én különösen szeretem az éhezők viadalát, az ennek a problematikának a felvetése, mert ezt a problematikát nagyon elemi erővel veti fel a rendszer, és nagyon különböző megoldásokat ad rá. Ugye tudjuk, hogy ez nem egy barátságos rendszer, ugye Snow elnök nem egy jó fej, a Kapitólium elnyomó rendszere nem valami szimpatikus dolog. De mégis alapvetően mi az alapvető kérdés a filmben, és erre nagyon különböző válaszokat kapunk, ugye ez, mi a helyes magatartás a zsarnoki rendszerrel szemben? Valójában ez a fontos kérdés, és a zsarnoki rendszerrel szemben két érvrendszer van, és ez a két érvrendszer folyamatosan megjelenik a filmben, jellemzően Katniss képviseli az egyiket, és hol Gale, hol Haymitch a másikat, aztán később. Ugye az egyik álláspont, Katniss álláspontja mi? Főleg az első filmben, amikor ugye Gale azt akarja, hogy elszökjenek. Katniss azt mondja, hogy de hát ha háború van, akkor meg fognak halni sokan. Lehet, hogy most elnyomó rendszer van, de ha elkezdünk lázadozni, akkor meg egy csomó ember meg fog halni. Tehát igazából a mostani kegyetlen, lázadó rendszerhez való alkalmazkodás és a túlélés, az preferálható ahhoz képest, hogy lenne egy háború. Ugye ez Katniss álláspontja nagyjából az elején. Emlékszünk arra a jelenetre, a második film kezdődik ezzel, és mindjárt belemegyünk még egy kicsit ebbe, mert mondom, szerintem ez a kulcs gondolata, ami miatt politikailag nagyon érdekes ez a film. A második film elején van egy jelenet, ahol Snow elnök meglátogatja Katniss-t. Ugye? Meglátogatját végül is. Az ember örül neki, ha az elnök beugrik a nappaliába. És akkor beszélgetnek arról, hogy Snow elnök mondja, hogy hát ez tök jó volt, ez az egész, az ő szempontjából ez az aréna, de hogy kisasszony, hát hogy szeretne lenni egy igazi háborúban, mert hogy tudja, milyen az igazi háború, meghal a családja, lehet, hogy meghal, azt ugye nem mondja az ő családja is, meghal egy csomó ember, nem jó dolog, mert hogy itt sokan kezdenek lázadozni. Mit mond Katniss? Ő sose akarta, hogy miatta lázadozzanak, ugye? Katnissnek ez az alaphelyzet, ő nem akarja, hogy egy szimbólumá váljon. Ő mit akar? Hát a Peterrel akar lenni, vagy néha Gale-lel, ez nem mindig dönti el. De hogy alapvetően, mert mindenképpen a családjával, elnézést, bocsánat a kritikus megjegyzésekért. De hogy ő nem akar egy lázadás szimbólumává lenni. Ez ágában sincs, van egy csomó egyéb dolga. Amire, mit mond Snow elnök, hogy jó, ezt ő érti, de hát mégiscsak egy lázadás szimbólumává válik, és akkor van Katnissnek egy nagyon fontos mondata, what do I have to do? Mit kell tennem? És tulajdonképpen a második rész elején Katniss, De Gaulle úgy hívná, hogy kollaboráns, kollaborál a rendszerrel, amennyiben azt mondja, hogy jó, akkor ő körbe megy, és meggyőzi a rendszer lázadóit arról, hogy ő szerelmes a fiúba, és ezért aztán itt nem érdemes lázadozni, hogy a kettő közötti logikai kapcsolat mi, az mindegy. Ugye? Tehát ez az ő alapvető álláspontja. Bocsánat, szoktam ezen összeveszni már sokakkal, hogy voltak éppen ő neki következetes ez a döntése, és ezért is írtam, és a Star Warsnál már utaltam erre, vessük össze Padmével. Ugye emlékszünk a jelenetre, amit a Star Warsnál lejátszottunk? Amikor a szenátorok a Star Warsban elkezdenek arról beszélni, hogy lázadni kell, és a családunknak sem mondhatjuk meg, hogy tulajdonképpen mi lázadásra készülünk, és Padme erre rábólint, sőt, amikor meggyőződik arról, hogy Anakin Skywalker, akit egyébként szeret még a legvégén is, a sötét oldal fejé tájékozódik, akkor ugye mit csinál, szól az Obi-Wan Kenobi-nak, a Ewan McGregornak, és tulajdonképpen végig asszisztálja, ahogy Ewan McGregor, hát legalábbis bedobja ebbe a vulkánszerű dologba azt a pasit, akit egyébként ő szeret. Tehát ugye egy egészen más logikát követ, valószínűleg ha Katniss-en múlik, akkor ez nem történik meg. Tehát akkor ő egy más rendszert próbál megmondani. Ezért is próbálom itt írni azt, hogy Katniss tulajdonképpen belesodródik a konfliktusba. De azt is vegyük észre, hogy valójában ez a konfliktus egy valódi konfliktus. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a morális választások egyértelműek lennének. Ugye könnyű azt mondani, hogy te miért nem lázadtál, hát mert aki lázad, az könnyen meghalhat. És ha valaki belegondol, ezekkel a problémákkal, ha valaki elmegy Egyiptomba, ilyen problémákkal szembesül. Jó volt-e, és nem csak azért, mert hogy most mi történt, vagy elmegy Irakba. Ne menjen el Irakba, talán inkább beszélget Irakról. Most akkor mi a jobb? Az, hogy volt a Saddam Hussein, aki közismerten vegyi fegyvert vetett be a saját lakossága ellen, egy elképesztően elnyomó rendszert működtetett titkos rendőrséggel, a síták, tehát a többségi társadalom egrecíroztatásával, adott esetben kivégzésével, ez volt ugye a Saddam rezsim, ez nincs. Tehát ilyen értelemben az irakiak sokkal szabadabbak. De ugyanakkor mi van? Anarchia, terrormerényletek, alacsonyabb életszínvonal, nincs megfelelő elektromosság, és egy sokkal kiszámíthatatlanabb rendszer van. Egy szabadabb, de kiszámíthatatlanabb rendszer. Ha valaki gazdag iraki, annak ma könnyebb elhagyni a Irakot és kivándorolnia, mint Saddam alatt volt, mert Saddam alatt ezt nem lehetett megtenni. De ha mondjuk Moszulban lakik, és éppen lefejezték a bátyját az iszlám államnál, akkor valószínűleg megfordítva van. Tehát valószínűleg akkor Saddam rendszerét jobban szerette. Tehát ezek valódi dilemmák, hogy vajon egy stabil, de elnyomó rendszerrel szemben, amely viszonylagos prosperitást ad, szembeni lázadás, azon az adekvát vagy a nem adekvát cselekvés, és ebben Snow elnök álláspontja, az vegyük észre, ha nem is mondom, hogy egy respektálható álláspont, mert mégis egy zsarnokról van szó, de vegyük észre, hogy vannak neki érvei. Ugye nem amellett érvel Snow elnök, hogy az ő rendszere barátságos, igazságos, rendben lenne. Mert tudja, hogy hát igazából ez nem annyira lenne meggyőző. Végül is mégiscsak berakta az arénába ezt a Peter-t is. Hanem mit mond? Ja, azt mondja, hát lehet, hogy 100 dolog rossz egy házban, ez nem lehet indoka annak, hogy leégessük az egészet. Ha a háború folytatódik, lehet, hogy az egész emberiség megsemmisül. Jobb egy elnyomó, stabil, akár korlátolt és kompromisszumokkal tele rendszer, mint egy háború, amelyben mind a két fél csak rosszul jár. Ugye nem azt kéri Petertől, hogy amellett érveljen, hogy Snow elnök az egy fantasztikus személyiség, hanem amellett érveljen, és ezt is teszi aztán, elege van a vérfürdőből. Ő azt akarja, hogy béke legyen. Ugye megint mire világít rá? Arra világít rá, hogy nagyon gyakran, és a második világháborútól kezdve az orosz-ukrán konfliktusig végigvonul a nemzetközi viszonyok történetén, a béke gondolata, az persze mindig egy jó gondolat, de nagyon gyakran szembe megy olyan más gondolatokkal, mint szabadság, az elnyomás elleni küzdelem, stb. Stb. Ugye, hogyha én lerohanok egy területet, mondjuk Putyin elnök ezt tette, ugye? Putyin elnök megszállt a Krímát, elfoglalt egy kis területet, és aztán azt mondta, hogy hát ő békét szeretne. Legyen most már béke, legyen vége a harcoknak. Ugye ilyen helyzetben a béke jellemzően mi melletti elköteleződés. Ugye amikor Hitler elfoglalta már egész Európát 1940 elején, akkor e tekintetben elkezdett egy propagandát, amikor ugye már csak Nagy-Britannia harcolt Hitler ellen egy rövid ideig. Azt mondta, hogy ő békét szeretne, ő nem szeretné a brit birodalmat tönkretenni, ő csak azt szeretné, hogy béke legyen, és nem érti, hogy Churchill miért nem köt már békét vele. Churchill egyik legnagyobb problémája az volt, hogy ez egy nagyon jól hangzó érvrendszer lett volna. Az lett volna, hogy hát akkor másnaptól abba hagyják a blitzet, a németek nem fognak minket bombázni. Ugye miért lett volna álságos? Hát mert valószínűleg, hogyha a náciké egész Európa, akkor hosszú távon ez nem lett volna fenntartható. De pont ezért jól mutatja ezeket a konfliktusokat is a béke és az egyéb szempontok között. És ezért lesz ugye itt nagyon különböző, ugye a Peternek ez a racionális, békeszerető polgár attitűdje, a másik fiú a Gale-lel szemben, aki pedig egy ilyen forradalmár gondolatot jelenített meg, és emlékezzünk meg e tekintetben, bevallom az én két kedvenc figurámról, Hamishról és Plutarchról, akik ugye a klasszikus antihősök, de ha belegondolunk az ő élettörténetükbe, akkor is én emellett érvelnék, valójában nélkülük valószínűleg nem lenne ez a lázadás. Mi kell a lázadáshoz? Ugye az kell, hogy Katniss, aki a lázadás szimbólumává váljon, valahogy kimeneküljön az arénából a második film végén. Hogyan menekül ki? Hogy a Plutarch, aki ugye a játékmestere ennek a játéknak, belemanipulálja a többi versenyzőt abba, hogy összefogjanak, és egy olyan helyzetet hozzanak létre, ahol a Katniss kimenekül. Ugye valójában Plutarchnak mi oka van lázadni? Semmi. Ugye, Plutarch kellemesen el van a Kapitóliumban, ihat, bulizgathat, ugye láttuk, azt is csinálta, meg szóval, hogy ugye alapvetően kizárólag morális okokból kezdi el a lázadást. A másik ilyen szereplő Hamish, aki a másik ilyen klasszikus antihős, ugye Hamish élete nincs veszélyben, neki sincs egyéb nem morális ok arra, hogy elkezdje el lázadni. Hamish motivációiról először is áttételesen hallunk, amikor Katniss először bajba kerül, és lelövik a már említett idős bácsit, és visszarohan, és elkezdi azt mondani, hogy ő sose akarta ezt, ő csak meg akarta védeni a családját, ugye ezt mondja Katniss. És akkor Hamish azt mondja kinézve a tömegekre, akik ott állnak, hogy de hát őket ki fogja megvédeni, őket kiképviselni, nem lehetünk olyan korlátoltak, hogy csak a saját családunkkal foglalkozunk. Mondja Hamish, de erre akkor nem figyelünk meg, betudjuk valamilyen alkoholmámoros mondatnak, ugye Hamish nem vetette meg az italt ebben a sorozatban. És tulajdonképpen mind Hamish, mind Plutarch rendkívül fontos szereplőké válnak a filmben, pont azért, mert hogy ezt a fajta szemléletet fogják aztán képviselni, ezért aztán talán meg is értjük, hogy miért nem annyira lelkesek. Ugye Katniss-t kiszabadítják az arénából, ugye nem hal meg, ráadásul a lázadás központi figurája lehet, miközben mint Plutarch, mint Hamish, hát valószínűleg, hogyha a Kapitólium rájött volna, hogy ők lázadást terveznek, az rossz lett volna nekik, várnák, hogy Katniss akkor a lázadás élére áll, ehhez képest Katniss mit csinál, elkezdi őket ütlegelni, hogy hát a Pitát miért nem szabadítottátok ki, ami nyilván emberileg érthető. Majd aztán ugye később is ezt teszi, emlékezzünk rá a legutolsó filmben, amikor Coyne elnökkel, a 13. körzet elnökével szemben konfrontálódik, és azt mondja, hogy ő nem fog részt venni ebbe a lázadás cuccba, amíg nem Peter kiszabadítása válik az első számú céljává a lázadásnak, ami megint csak az emberi tényezőket kicsit szembeállítja mondjuk azzal a politikai dinamikával, hogy hát képzeljük el, hogy mondjuk ez lenne a fő szempont, és aztán persze be végül belemennek. Még két nagyon izgalmas dolog van ebben a filmben, a filmsorozatban, amit szerettem volna elmondani. Az első az a nemzetközi viszonyok kérdés, az eretentés és a proxy háborúk. Azt kérdezte tőlem az én egyik kollégám, hogy milyen hülyeség ez az egész, Mockingjay, mert hogy hát ott a 13. körzet, neki van egy csomó fegyvere, miért nem támadja meg a Kapitóliumot, miért ezeket az embereket használja a körzetekbe, akiknek semmi fegyverük nincs, hogy halálra lövessék magukat, hogy a Kapitóliummal szembe szálljanak. És ott is elmondtam, hogy hát ennek a koncepciója a nemzetközi viszonyokból jól ismert elrettentés koncepció. Ugye miről szól az egész? Inkább csak a könyvekből jön ki, ha valaki filmből nem fog átjönni. Ugye miről van szó? A 13. körzet egy elszigetelt környezetben van, de milyen van neki? Nukleáris fegyvere van neki. Ahogyan van egyébként nukleáris fegyvere a Kapitóliumban is. Ez ugye a klasszikus hidegháborús helyzet, nem tudom mennyit tanultunk vagy tudunk róla, ez egyik legizgalmasabb helyzet, ugye a nukleáris elrettentés, mi a nukleáris elrettentés alapja. Én bármikor meg tudoklak semmisíteni téged, de tudom azt, hogy te is bármikor meg tudsz semmisíteni engem, mert van neked olyan fegyvered, ezt hívták second strike, vagyis második támadás kapacitásnak. Ha valaki nem tudta volna, hogy miért vannak tenger alatt járók, nem csak azért, hogy lehessen rajtuk ilyen klausztrofóbiás filmeket csinálni, hanem azért is, hogy azokat ne lehessen nukleáris fegyverekkel elpusztítani. Ezért aztán a hidegháború logikája ugye az volt, hogyha Moszkva és Washington kilövi egymásra az atomrakétákat, mind a kettőnek van egy elég nagy tenger alatt járó bázisa, ahonnan válaszcsapást tud nyújtani. Mi volt a lényege, hogy mindenki biztos lehessen abban, hogy abban a pillanatban, hogy kilőtt az első atomrakétát, ő maga is megsemmisül, és ezért ne lője ki az első atomrakétát. Mutually assured destruction, vagyis kölcsönösen biztosított megsemmisítésnek hívták. Nem véletlen, hogy az akronizmusa angolul mad, vagyis őrület volt, mert racionális észre felfogni, hogy a világ békéjének garanciája annak a biztos tudata, hogy ha megsemmisítem, akkor az egész civilizáció elpusztul, nem egy intuitívan felfogható logika, de mégis ez volt a hidegháború logikája, és ugye ezért féltek mindig attól, hogy hát valaki megőrül, mint ugye a Dr. Strangelove, ha valaki látta a című klasszikus Kubrick filmben, ahol véletlenül lő ki nukleáris fegyvert, vagy egy csomó ilyen típusú probléma volt. Ezt a helyzetet képezi le az éhezők viadala. Tulajdonképp mindkét fél, bármilyen furcsa is, önmérsékletet tanúsít, a Kapitólium nem lő ki nukleáris fegyvereket a 13. kerületre. A Kapitólium tudja, hogy létezik, és a 13. kerület se lő ki nukleáris fegyvereket a Kapitóliumba, és ehelyett mit csinálnak? Pontosan azt teszik, ezeket így hívtuk a való világban, hogy proxy háborúk. Vagyis olyan háborúk, ilyen volt a vietnámi háború, koreai háború, angolai háború, stb., amikor egyéb szereplők vívják meg ezeket a küzdelmeket. Ugye a hidegháború idején az Egyesült Államok és a Szovjetunió nem folytatott egymással direkt konfrontációt. Ugye ez a lázadás logikája is az éhezők viadalába, megint csak a könyvből jobban átjön, vagyis hogy elkezdenek először különböző körzetekben lázadásokat szítani, hogy ezek a lázadások ássák alá a Kapitóliumot, hogy ne legyen egy ilyen típusú központ jelen. Van egy csomó egyéb ilyen háborús analógia is, például ha emlékszünk a Mockingjay filmből arról a jelenetről, amikor a bombázók megtámadják a 13. kerületet, és komoly károkat okoznak, de Coyne elnök azt mondja, hogy ne válaszoljunk, hiszen akkor biztossá válna, így is tudja a Kapitólium, hogy valószínűleg létezik, de biztossá válna, hogy létezik. És pont ezért viszont az ilyen típusú helyzetekben a propaganda szerepe még fontosabb lesz, hiszen ugye megint csak, ahogy már megállapítottuk, a propaganda nagyon gyakran elleplezi a valódi gyengeséget, és multiplikálja. Ha az embernek korlátozottak a katonai erőforrásai, akkor viszonylag egyszerűbb egy tévékamerát a Katnisszel küldeni, és mint szimbolikus szereplőt ugye arra lázítani különböző körzeteket, hogy támadják meg a Kapitóliumot. És még egy dolgot kell itt vinnünk, ez pedig a célok és az eszközök kérdése, ami szintén egy nagyon izgalmas kérdése. Különösen a könyvben, ugye a könyv Katniss szempontjából mond el mindent. És Katniss, hát már sok rosszat mondtam róla, úgyhogy bocsánat, de nem mindig látja komplexen a különböző politikai kérdéseket, mert hát nem ez a dolga. És ő hajlamos azt gondolni, hogy a 13. körzet az pont olyan rossz, mint a Kapitólium. Van egy csomó ilyen jelent. De a filmben is látunk erre utalásokat, hogy hát tulajdonképpen ezek ugyanolyan manipulátorok, meg ugyanúgy ilyen politikai propagandának használják, csak eddig Snow elnök akart engem propagandának használni, most meg Coyne elnök akar propagandának használni. Tulajdonképpen mi a különbség? Ugye ez pedig minek a kérdését veti fel? A morális ekvivalencia kérdését. Ennek demonstrálására is nagyon jó szerintem a film, mert ha végig gondolunk, nincs morális ekvivalencia. Tehát Coyne elnök miért nem akarja kiküldeni Katnisst először, mert nem akarja kockáztatni az életét. Ezt nagyon szigorúan mondja el, meg olyan csúnyán néz közbe, de hát végső soron ez ezért morálisan egy más érv, mint mondjuk Snow elnök, aki meg gyermekeket ölet meg egymással az arénába. Ugye? Tehát nem ugyanaz az érvrendszer, még akkor sem, mind a kettő nagyon kegyetlennek tűnik. Ugye a 13. körzetnek ezek a kegyetlen belső szabályai, mit tudom én, hogy nem tarthat valaki macskát, ami egy nagyon kellemetlen dolognak tűnik ott, de aztán végül eléri Katniss, hogy a húga tartasson egy macskát. megint csak az adekvát prioritások megfogalmazása volt. Ezek ugye nem céltalanok. Ez azért nagyon fontos, mert egyébként a morális ekvivalencia az nagyon gyakran elleplez valójában nagyon előítéletes gondolkodást. Én hallottam már azt az érvet, hogy hát tulajdonképpen Hitler is, meg Churchill is háborús bűnös volt, mert az egyik csinálta a holokausztot, a másik meg lebombázta Dresdát. Amint talán mindannyian érezzük, hogy nem ugyanaz a kettő, de ugye klasszikusan a revizionista adott esetben a szélsőjobboldali propagandának ez egy fontos visszatérő eleme. Soha nem mondja senki azt, hogy ez rendben volt, azt mondja, hogy morális ekvivalencia van. Ugye itt is ezt látjuk, néha a könyvben, mintha azt látnánk, hogy morális ekvivalencia van. Coyne elnök is felhasználja, Snow elnök is felhasználja, tehát tulajdonképpen mind a kettő nagyon rossz. És látunk ilyeneket is. Ugye ez az egyik legizgalmasabb politikai kérdés. Nem véletlenül mondok mindig ilyen második világháborús példákat, ugye tele van a kezdve onnan, hogy Churchillnek egyszer meg kellett ugye hozni azt a döntést, hogy amikor Franciaországot elfoglalták, akkor a francia flottát, ami veszélyeztette volna Nagy-Britanniát, mit kezdve, és ugye elsüllyesztette, tehát megtámadták elvileg a korábbi szövetséges flottáját, hogy a nácik ne használhassák fel, amin kapcsán meghalt több száz francia tengerész, akik elvileg szövetségesek voltak, tehát önmagában mint eszköz, egy immorális eszköz, egy talán úgy érvelnék mellé, hogy morális cél érdekében. Ezért lesz nagyon fontos majd az utolsó film áttekintése mindenkinek, mert ott majd meglátja ezt, hogy miközben persze, és azt is tudjuk, hogy hát persze Coyne elnök is egy politikus, tehát azt ugye Julian Moore nem arról van szó, hogy egy ilyen lágyszívű, kedves ember lenne, akivel, ahogy szokták kérdezni, szívesen meginnánk egy sört, hanem egy viszonylag kegyetlen politikai manipulátor is adott esetben. De mégis fontos talán azt látnunk, hogy a célrendszere más lesz. A legvégén az utolsó könyvnek, és csak ennyit spoilerezek, lesz egy vita arról, hogy hát vajon érdemes lenne, majd ha a Kapitóliumot elfoglalják, a Kapitólium gazdag családjaiból is egy éhező viadalt csinálni. Ahol függetlenül attól, hogy milyen álláspontot vallunk, ez is ugye ezt a morális ekvivalenciát vallja, de még azok is, akik azt gondolják, hogy igen, azt mondják, hogy egyszer legyen egy utolsó ilyen, és aztán soha többet nem, hogy lezárjuk ezt a dolgot. Ugye senki nem javasolja azt, hogy a Kapitóliumot örökre tartsák rabszolgaságban aztán a későbbiekbe. Mit tanultunk? Szerintem rengeteget. Éppen ezért próbáltam az elején azt mondani, hogy szerintem az éhezők viadalát indokolatlan, miközben láttuk, én is sokat kritizáltam Katniss, de hát pont azért izgalmas szerintem ez az egész karakter, meg az egész gondolat, mert ennyit lehet róla beszélni, és van, ami csak utalásban jön át, van, ami a könyvben jön át, de tényleg az egyik legpolitikai típusú science fiction sorozatokról, vagy science fiction franchise-ról beszélünk. Ugye sok mindent tanultunk, az első, amit szerettem volna aláhangsúlyozni, hogy a politikai rendszereket differenciáltan ismerjük meg, de lássuk a különbségeiket is. Tehát ugye mindig talán óvakodni kell a végletektől, nincs arról szó, hogy a Kapitólium rendszer egy olyan szintű elnyomó diktatúra lenne, mint a legsötétebb diktatúrák, de arról sincs szó, hogy a 13. körzet ilyen racionális, szürke, kellemetlen, egyen világa az ugyanolyan lenne, mint a Kapitólium. Láttuk a politikai szereplők racionalitását is. Ugye mind Snow elnök, mind az ellenfelei racionális politikai szereplők. Nem arról van szó, és persze Snow elnök elsősorban hatalomba akar maradni, de láttuk, hogy még neki is vannak megfelelő érvei. Azt is láttuk talán, hogy a szimbólumok és a propaganda nem mindig az erős eszközök, és végül a negyedik, ez a lázadások természete. De ha valaki az arab tavaszt megnézi, vagy bármilyen lázadás, ez a két elem kell hozzá. Tehát kell az a fajta lelkesedés és szimbolizmus, amit Katniss vagy a másik oldalon Peter képvisel, de kell hozzá az is, hogy Plutark megszervezze, hogy elmenekülnek, meg kell hozzá az is, hogy belemanipulálják ezeket a különböző szereplőket. Abraham Lincolnnak nemrég volt a Team of Rivals volt az eredeti címe. Az mutatta például bele, hogy a polgárháború megnyeréséhez az Egyesült Államokban, ugye Lincolnt úgy szoktuk gondolni, mint egy ilyen hősies szereplőt, de hogy a polgárháború megnyeréséhez mennyit kellett manipulálni a saját stábját, hazudni, hát úgy viselkedni, mint egy politikus, adott esetben megvesztegetni szereplőket, tehát nem kedves dolgokat megcsinálni, de hát végső soron megnyerte a polgárháborút és felszabadított több millió rabszolgát. Tehát az valahol azt gondoljuk, ha nem is mondjuk, hogy a célszentesíti az eszközt, azt gondoljuk, hogy mégiscsak valami ilyen elem van ebbe. Látjuk így a lázadások természetét is ebből, és hát azt is látjuk, hogy a háború és a lázadás ezeknek a kapcsolat, ami mi a helyesebb magatartás az elnyomással szemben, ugye innen indultunk. A lázadás vagy az adott esetben való kiegyezés mind a kettő mellett és ellen lehet érveket találni. Szóval ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog volt, remélem mindenki egyetértett ebbe velem. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Politika és Science Fiction 2015. március 10-i előadása. A felvétel készült az ELTE EITK 9-es előadójában.